Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány korábbi vállalásainak megfelelően folytatja a pedagógusok béremelési programját, melynek eredményeképpen a tanárok fizetése jövőre eléri majd a diplomás átlagbér 80%-át. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, ahol Vitályos Eszter kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy az iskola kezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások. Gulyás Gergely azt mondta, a szerdai kormányülésen az iskolai évkezdet kapcsán áttekintették az oktatás helyzetét. Emlékeztetett, az idei emeléssel 676-180 000 forintra nőtt a pedagógus átlagbér, január 1-ével pedig további 21%-os növekedés várható, és az emelés ezt követően is 2030-ig folytatódik, hiszen a kormány azt vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80%-en tartja a pedagógus béreket. Közölt 2025-ben a most rendelkezésre álló adatok szerint a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1.025.000 forint lesz. Ennek megfelelően a pedagógus átlagbér 820.000 forintra emelkedik. Hozzátette, nagyon optimista a forgatókönyvek szerint már a ciklus végére, 2027 elejére az 1.000.000 forintos bruttó fizetést is meg fogja haladni a tanárok átlagbére. Korrupciós bűncselekmények miatt emeltek vádat a zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos ügyben 7 ember, köztük Horváth Csaba, zuglói polgármester, Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő, Baja Ferenc volt miniszter és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő ellen. A központi nyomozó főügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a vádirat zuglót érintő részének lényege szerint 2016-ban a kerületben bevezetett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárásokat folytattak le. Horváth Csaba a fővárosi közgyűlés tagjaként és Tóth Csaba a kerület országgyűlési képviselője a feladat elvégzésére előre kiválasztott egy gazdasági társaságot. Azért, hogy az érintett cég nyerje el a pályázatot, a két politikus befolyásuk érvényesítését ajánlotta a cég képviselőinek. A politikusok közreműködésükért a pályázat elnyerését követően 2017 és 2019 között havi rendszerességgel 10-15 millió forintot kaptak, írták. Súlyos csapásnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús narratívájára nézve az ukrán hadsereg Kurszki offenzíváját az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikáját felelős képviselője tegnap. Az X-en közzétett üzenetében Josep Borrell közölte, fel kell oldani a nyugati államok Ukrajnának küldött fegyverszállítmányaival kapcsolatos területi korlátozásokat, szerinte ugyanis a fegyverek orosz területen történő bevetése erősíteni Ukrajna önvédelmi kapacitásait és életeket mentene, valamint előmozdítaná a béketárgyalásokra irányuló törekvéseket is. A főképviselő elmondta, Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert is biztosította arról, hogy az EU teljes mértékben támogatja Ukrajna harcát az orosz agresszió ellen. Kijev korábban már többször sürgette a nyugati államokat, engedélyezzék az ukrán erőknek, hogy a tőlük kapott fegyverekkel orosz területeken támadhasson. A rendőrökkel is összecsaptak tüntetők Chicago izraeli konzulátusánál, ahol több mint 50 palesztin párti aktivistát vettek őrizetbe kedden este a Demokrata Párt elnökjelölő konvenciója idején, közölték a hatóságok szerdán. Larry Snelling, Chicago rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy legkevesebb 55 ember került őrizetbe. Hozzátette, hogy a tüntetők azzal a szándékkal tűntek fel az izraeli külképviseletnél, hogy ott erőszakos és vandál cselekményeket kövessenek el, és hangsúlyozta, hogy a beavatkozás előtt a kivezényelt roham rendőrök mindent elkövettek a feszültség csökkentése érdekében. A rendőri vezető értékelése szerint a tüntetők veszélyt jelentettek a városra, és céljuk volt az összetűzés. Tagadta, hogy a rendőrség részéről indult volna az erőszakos cselekmények sora, és hangsúlyozta, embereik csak reagáltak a történtekre. Chicago rendőrsége a mai napon is további tüntetésekre számít. Végül az időjárásról. Holnap friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkelhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző. Napközben többnyire derült napos idő várható, újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, nyugaton észak-nyugaton feltámadhat a déli szél. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
A boldogságos Szűz Mária, mint királynő. Ezen a címen ünnepeljük a mai napon. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma emléknapot szentel a boldogságos Szűz Máriának, mint királynőnek, akit, jelképesen szólva, Szent Fia a mennybe fölvett és megkoronázott. Mint mennyei királynő, anyai szívének közben járásával, szeplőtelen szívén viseli Krisztus király földi alattvalóinak örök üdvösségét. A 20. század a Máriás jelenések nagy százada. Mária int, kér, sír, imádkozik, és mindannyiunkat figyelmeztet, hogy térjünk meg, és keressük az égieket, ne csak a földieket. Gondoljunk Lourdesra, ahol a kis Bernadettnek többször is megjelent, azután Fatimára, ahol a három kis pásztorgyermek látta és hallotta Máriának figyelmeztető szavait. A mai szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te anyánká és királynőnké tetted fiad édesanyját. Tekints hathatós közben járására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget Krisztus a mi Urunk által. A Szentatya imádságából idézünk. Mária édesanyánk, segíts minket, hogy Isten misztériumának hűséges sáfárai legyünk. Segíts továbbadni azt az igazságot, amelyet fiad hirdetett. Segíts továbbadni a szeretetet, ami a fő parancsolat és a Szentlélek első gyümölcse. Segíts, hogy megerősítsük testvéreink hitét. Segíts, hogy az örök élet reményét terjeszthessük. Segíts megőrizni Isten reánk bízott népe lelkének nagy kincseit. Légy otthon családjainkban, plébániáinkon, misszióinkban, egyházmegyéinkben, az egész nép körében. Légy jelen az egyházban, mely téged utánozva maga is jó anya akar lenni, segíteni akarja az embereket minden szükségükben, a bölcsőtől a koporsóig. Ébresz fel a fiatalok között az Isten kizárólagos szolgálatára való készséget. Erősítsd valamennyi világi hívő hitét, hogy a társadalmi életben, a munkahelyen, a kultúra és a politika világában a krisztusi igazság és törvény szellemében cselekedjenek. Jézus mindenkit az örök üdvösségre hív, de egyúttal arra is, hogy emberibbé, emberhez méltóbbá tegye a földet. Ezen a napon emlékezünk meg Szent Kolombér Kolosról, aki jezsuita szerzetes volt. Kolombér Kolos, francia jezsuita atya, a Jézus Szent Szíve tisztelet nagy egyénisége. 1641. február 2-án született Dél-Franciaországban. 17 éves korában Avignonban belépett a jezsuitákhoz. Pappá szentelése után egy ideig Lyonban tanított. 1674-ben 30 napos lelki gyakorlatot tartott, és elhatározta, hogy Szent Ignác példáját fogja követni. 1675-ben ünnepélyes fogadalmat tett, és ő lett a vezetője a Paraelemoniali jezsuita központnak. Itt a szomszédságban élt, a Szaléziánus kolostorban a nagy misztikus szent, alakok Szent Margit, akinek Kolombér atya lett a lelkivezetője. Szent Margit látomásain keresztül az atya közelebb került a keresztény küldetés lényegéhez. Tudjuk, hogy alakok Szent Margitnak Jézus többször megjelent, és általa küldi a világnak az üzenetet Jézus szentséges szívéről. Kolos atya a következőket írja. Nem a csodatételek és nem királyi hatalom jellemzi Jézus Krisztust a legmélyebben, hanem minden ember iránti szeretete, se szeretetnek nincs kifejezőbb szimbóluma, mint Isten fiának emberi szíve. 1676-ban Angliába küldték, ahol a Yorki hercegnő házi lelkésze lett. Abban az időben Angliában a katolikusok helyzete nagyon nehéz volt. Amióta 8. Henrik elszakította országát Rómától, a hűségeseket állandóan üldözték. 1678 végén belekeverték egy állítólagos királyellenes összeesküvésbe, és börtönbe került. Majd 3 hét múlva kiűzték az országból. Betegsége, amelyet a kedvezőtlen angliai éghajlat váltott ki a börtönben, csak tovább rombolta egészségét. 1681 nyarán már súlyos betegen ismét Paray-le-Monialba küldték, ahol 1682. február 15-én egy köhögési roham végzett vele. Kolos atyát 1929. június 16-án 11. Pius pápa avatta boldoggá. Karizmája a lakok Szent Margit nézete szerint abban állt, hogy a lelkeket Istenhez vezette, miközben ő maga is a szeretet és az irgalom útját járta, ahogyan Krisztus is. A szentiavatáshoz szükséges csoda 1990-ben történt. Az akkor 76 éves jezsuita misszionárius John Hull Kína kommunista börtöneiben gyógyíthatatlan betegséget kapott. A rend elöljárója kérte a híveket, hogy imádkozzanak Colombier kolosatyához a gyógyulásért, amely május 1-én bekövetkezett. 1992. május 31-én II. János Pál pápa szentté avatta kolosatyát Rómában. A lelkeket Istenhez vezetni, élni a szeretet és az irgalom életét, erre tanít, erre buzdít minket Szent Colombier Lajos.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma is folytatjuk elmélkedésünket a keresztény élet egyik alapvető kérdéséről, a belső szabadságról, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tapasztalunk-e magunk körül, vagy magunkban belső szabadságot? Ismerünk-e olyan embereket, akik belsőleg viszonylag szabadok? Teljes szabadságot majd a mennyországban érjük el természetesen, de vannak már itt a Földön is belsőleg nagyon szabad emberek, mert lélekkel telt emberek ezek, és a környezetüket felüdítik, jó mellettük lenni, jó a közelükben lenni, és szeretnénk mi is ilyen szabadok lenni. Most majd az elmélkedés közben vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi mennyire vagyunk szabadok belül. Most inkább a belső szabadságról beszélek, természetesen a külső szabadságot sem hagyhatjuk szó nélkül. Elgondolkodtam, hogy mostanában kevés olyan embert látok magam körül, akik fütyörésznek. Csak úgy, gondtalanul, önfeledten. Eszembe jutott az is, hogy gyermekkoromban a szomszédunk Berci bácsi, a Schuster, munkaközben szinte mindig fütyörészett. És amikor átmentem hozzá, és kérdeztem tőle valamit, mindig azt mondta, hogy 1 forintért megmondom. És jót nevettünk mindig együtt. Ezen a mondáson természetesen mindent megmondott 1 forint nélkül is, amit kérdeztem tőle. De emlékszem, falumban is nagyon gyakran hallatszott. A fügy szó, az ének szó, a dalolás, az utcán is, akkor összekapaszkodtak férfiak és énekeltek, vagy amikor a lányok végigmentek a falun, ők is összekapaszkodva és énekeltek, bár ezt én már nem tapasztaltam, erről csak hallottam, hogy délelőtt mentek a misére, megebédeltek, délután pedig végigmentek a falon 5-6, és önfeledten énekeltek. Szinte kihalt ez a szokás, mint ahogy kihalt az is, hogy kiülnek az emberek a ház elé vasárnap, beszélgetnek, találkoznak egymással, pihennek. Hova tűnt a fügy szó a világból? Lehet, hogy a kedves hallgatók több ilyen fütyös lelket ismernek, én már nagyon keveset. Bár Jászapátin csütörtökön és szombaton, amikor piac volt, a virágárus Anti, aki fütyművész, az hallatta a hangját, és csodálatosan fütyült, ami mindig lélekemelő volt számomra, de azt hiszem az egész környezetének. Az sugallja a környezetének az, aki fütyörészik, hogy a lelke gondtalan, szabad, és öröm van benne. Nem tud fesztelenül fütyülni, énekelni az, akinek nagy gondok nyomják a lelkét, aki belül nem szabad. A bűnös ember, halálos bűnben élő ember kevésbé fütyül. Ez az én tapasztalatom. És bár olyan apróságnak tűnik, ez a momentum mégis messze menő következtetéseket lehet ebből levonni. Inkább csak azt látjuk, hogy futnak az emberek az utcán, sietnek, vagy belebújnak éppen a telefonba, se egymást nem veszik észre, se a harangszót délben, és mennek A-ból B pontba végezni a dolgukat. Külső szabadságunk az viszonylagosan megnőtt, mert pár óra alatt Szentföldön lehetünk, amit régen hónapokig, évekig tettek meg az zarándokok. Mi felülhetünk a repülőre, és ott lehetünk azon a helyszínen, amiről azt mondják, hogy az 5. evangélium a Szentföld, bár most a háború miatt nem lehet oda menni, de egyébként már sokkal könnyebb ez a zarándoklat. És mégis kevés keresztény az, akinek feltett szándéka, hogy életében egyszer legalább el akar jutni a Szentföldre. Valóban nem túl olcsó, de ha valaki ezt elhatározza és gyűjt rá, akkor előbb-utóbb ki tud jutni oda. Aztán a világhálón is elérünk pillanatok alatt mindent, ott lehetünk élőben, Lourdesban, Fatimában, Medjugorjeban, vagy a világ bármely pontján. Online kapcsolódhatunk be Ausztráliában, Melbourneben, a Szentségimádásba, autóval órák alatt eljutunk messzi tájakra. Tehát mondhatjuk azt, hogy a külső szabadság az megnövekedett, de minthogyha ez egy kicsit a belső szabadság összezsugorodását hozta volna. Lehet, hogy ez csak az én meglátásom, nem mint negatívumot mondom ezt, hanem mint egy helyzetet, egy állapotot, amit észre kell vennünk, és akár magunkban is, és ezt felülvizsgálni, és ahol azt látjuk, hogy veszítettünk a belső szabadságunkból, akár a külső szabadság miatt, vagy a külső nagy szabadosság miatt, akkor ott ezt megpróbáljuk Jézus Krisztussal együtt orvosolni, meg a lelki vezetőnkkel. Törekednünk kell a belső szabadságra, mert akit Jézus szabaddá tett, az valóban szabad. És nekünk meghozta Jézus a szabadságot nagyon drága vére árán. Ne engedjük, hogy ezt a szabadságot bárki, vagy bármi, vagy bármilyen külső körülmény elvegye tőlünk. Most csak úgy szabadon, mivel a szabadságról van szó. Elmélkedjünk arról, hogy mi az, ami elveheti tőlünk a szabadságot, és mi az, ami visszaadja, vagy mi az, amivel mi is visszaadhatjuk más emberek szabadságát, amit esetleg mi vettünk el tőlük. Ilyen a harag, amivel bebörtönözzük a másikat is, és önmagunkat is. És bár az ajtó nyitva van, bármikor kimehetünk ebből a börtönből, hogyha bocsánatot kérünk, vagy megbocsájtunk, de sokszor ezt évekig, évtizedekig ezt az ajtót nem nyitjuk ki, és nem megyünk ki a szabadra, nem megyünk ki a szabad levegőre, sokszor nem akarunk szabadok lenni, mert nem bocsájtunk meg. De nem kell, hogy különösebben haragudjunk valakire, elég csak egy kicsit neheztelni, vagy elég, ha egy kicsit unszimpatikus a másik ember, már is veszítettünk a szabadságból, a szabadságunkból és az ő szabadságából is. Elraboltunk valamennyit, mert amikor neheztelek egy kicsit valakire, akkor már őt nem úgy szeretem, mint ahogy szeretnem kéne. Nem Krisztus szeretetével szeretem, hiszen neheztelek rá. Nehezen valljuk be magunknak, hogy haragszunk, nem is olyan családból származunk, mi meg a harag, ismeretlen fogalom, közben lehet, hogy meg tudnám folytani egy kanál vízbe azt, aki rosszat tett nekem. De nem valljuk be sokszor, hogy haragszunk, és ezért, mivel nem tudatosítjuk, nem is tudunk kiszabadulni ebből a börtönből. Az őszinteség nagyon fontos, önmagunkhoz való őszinteség. Őszintén nézzük meg, hogy ki az, akivel még bajunk van, ki az, akivel még problémánk van, és akár írjuk fel szépen egy fehér lapra, és egyenként szisztematikusan béküljünk ki velük, hívjuk fel őket, engesztelődjünk ki, öleljük át egymást, és tegyük rendbe a kapcsolatunkat, s amennyben felújonganak az angyalok. Jézus az, aki szabadít minket, és ma is szabadít, és szüntelenül szabadít, ha megengedjük, hogy szabadítson. És ő akkor is szabadít minket, amikor nem szabadít. Amikor meghagy minket egy olyan helyzetbe, ami nekünk kellemetlen, egy szenvedésben, egy megaláztatásban, ő ezáltal is szabadítani tud minket, leginkább a gőgünktől. A harag után talán a gőg az, ami a leginkább megfoszt minket belső szabadságunktól, amit megint csak nehéz észrevenni, sőt, szinte lehetetlen, mert a gőg az, ami nem engedi, hogy észrevegyem azt, hogy gőgös vagyok. A saját gőgöm akadályoz meg ebben. Külön isteni kegyelem kell ahhoz, hogy felismerjük a gőgünket, ami sokszor az eget veri, és ami szinte minden szenvedésünk forrása. Isten a szabadulást leginkább a szentségeken keresztül akarja nekünk adni. Szent Jónásban, szent áldozásban, amikor magunkhoz vesszük az ő valóságos testét és vérét. De szabadulás egy rózsafűzér is, bármilyen imádság, a keresztút, Jézus szenvedésén való elmélkedés, amire sok szent azt mondja, a leggyorsabb út Jézushoz, az ő szenvedésén való elmélkedés. És így leggyorsabb út valódi önmagunkhoz is. Szabadságot ad az evangélium szerinti élet, amikor egyre radikálisabban, egyre pontosabban éljük az evangéliumot, amit Jézus adott nekünk. Ami, és ez az evangélium az ő maga. De kaptunk az Istentől, az egyházon keresztül eszközöket is, a szabadságunk megőrzéséhez, konkrét eszközöket, ilyen például a szentelt víz, a tömjén, szentelmények, csodás érmek. Nem csak emberek lehetnek rabságban lelkileg, hanem területek is lehetnek terheltek a gonosz befolyása által, és ennek is megvan a módja, hogy hogyan szabadítsuk ezeket a területeket, például a szentelt vízzel. imádsággal. Azon a helyen, ahol sokat imádkoztak, egy szeminárium, egy kolostor, ott nagyon szabadnak tudja érezni magát a lélek, mert maga a terület is szabad és megszentelt, és nem megterhelt, vagy kevésbé megterhelt. Egy olyan hely, ahol nagyon sok bűnt követnek el, például egy kocsma, ahol esetleg káronkodnak, vagy alkoholizálnak, ahol elpazarolják az életüket, ahol eltöltik sokszor a családapák az életüket, eltékozolják. Itt ezek a helyek nagyon terheltek, és egy érző lélek, ha bemegy ilyen helyre, akkor meg is tapasztalja azt a nehézkedést, amit a bűn súlya és a gonosz okoz. Imádkozzunk el őseink bűneinek a következményeitől is, mert bár nem vagyunk felelősek az őseink bűnéért, de az ő bűneik hatással vannak a mi életünkre is. Ettől is szabadítani akar minket az Úr, és akarjunk is szabadulni. Ki tudja, hogy a családfánkban milyen bűnösök voltak, milyen bűnök voltak, akár paráznaság, akár boszorkánság, akár gyilkosság, öngyilkosság. Szentmisét ajánljunk föl őseink bűneinek engeszteléséül, Jézus szent szívének engeszteléséül. Akar minket szabadítani Jézus bűntudattól, önvádtól, például az abortusz miatt, ti önvádtól, s egyéb súlyos, komoly bűnök miatt önvádtól. Mert az Isten megbocsájt, amikor meggyónjuk, és tökéletesen megbocsájt. Mi viszont magunknak nagyon nehezen tudunk megbocsájtani, különösen ilyen bűnöket, és sokszor elkísér minket egy életen keresztül. De az Úr ettől is szabadítani akar, ettől a rendetlen bűntudattól, ami nem azonos a bűnbánattal. Mert a bűnbánat életet ad, helytelen bűntudat pedig megbetegít.
Az elmúlt percekben megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését a belső szabadságról. A műsor szerkesztője Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. május 13-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a katolikus értékrendről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen, a Miskolci stúdióból. A mai műsorban tovább folytatnánk azt a gondolatot, amelyet már a múlt héten elkezdtünk a legutóbbi adásunkban. A következő célnak az irgalmasság cselekedeteit tűztük ki, de ahhoz az irgalmasság cselekedeteihez természetesen szükséges némi felvezetés. Éppen ezért a múltkor ejtettünk már néhány szót az értékekről. Ezt folytatnánk a mai műsorban. Hogyha most megkérdezlek benneteket rögtön a műsor elején, hogy számotokra mi az érték, akkor, hogyha ezt így első hallásra halljátok, akkor mi az, ami rögtön eszetekbe jut, hogy mi az érték manapság?
Két szó ugrott be ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az élet és a hit. Legalábbis számomra ez a két legfontosabb érték, mert ugye az életem ajándék, a hit pedig egy olyan érték az életemben, ami nélkül nem tudnék élni. Vagyis Isten nélkül nem, de nyilván hinnem kell benne az, hogy élni tudjak.
Nekem, ami eszembe jutott elsőre, a hit az mindenképpen, nekem is ez egy nagyon fontos tényező, a másik az pedig a család, mint érték. Lehet, hogy ez most ilyen kicsit banálisan hangzik, de én úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos.
Értékekről elmélkedve Ferenc pápának az egyik katekéziséből szeretnék idézni néhány gondolatot, és beleolvasva Ferenc pápának ebbe a katekézisébe, olyan érdekes, hogy ti nem olvastátok el ezt a katekézist, amit én elolvastam mára, de ő is kiemeli ezeket az értékeket, amelyeket ti elmondtatok. Ugye azt mondja, hogy az egyház számára és alapvetően az ember számára az első és legfontosabb érték az emberi élet, ugye mert hogy az egyszeri és megismételhetetlen, tehát ugye sokan talán úgy gondoljuk, akik mondjuk vallásosan élünk, vagy templomba járunk, imádságos emberek vagyunk, hogy ez egyértelmű, hogy az emberi élet az érték. Ugye, hogyha más embereket kérdeznénk meg, akkor nem biztos, hogy ők rögtön azt mondanák, hogy az élet az érték, hanem azt mondja valaki, hogy a háza, az autója, a vagyona, a hobbija az a legfontosabb érték számára. Talán nem is gondol bele abba, hogy ha nincs élet, akkor ezek mind ugye hiába valóak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy az élet az első és legfontosabb érték számunkra, mert egyszeri értéket és megismételhetetlen értéket képvisel. A másik érték, amit ugye mondtatok ti is, az a család, ami gyakorlatilag a másik érték alapértéke egy társadalomnak, és látjuk azt, hogy ha a család elveszíti az értékét, az értékességét, akkor a társadalom is egyre mélyebben csúszik lefelé a lejtőn. Tehát a család, mint olyan, gyakorlatilag olyan alapértéket képvisel, amit nem tud más pótolni, tehát nem tudjuk pótolni semmilyen más értékkel. Aztán ugye ott van a hit, mint érték, amit ti is említettetek, és Ferenc pápa nagyon sokszor hoz példákat ugye a szentek életéből, vagy a szentírásból arra, hogy az egyes általunk nagyon tisztelt szenteknek, ugye különösképpen most ebben az évben Szent Józsefnek, vagy Szűz Máriának a példája, mennyire ott van a család előtt, az ember előtt, a család előtt, mint a hitnek a példaképei, ugye Szent Józsefről is elmélkedve, mennyire fontos az, hogy ő az, aki az életet választotta, aki a tiszteletet választotta a másik ember iránt, ugye, hogy a hittel tette meg, vagy a hit által tehette meg ezt a lépést, a hit által hozhatta meg ezt a döntést, hogy vállalja azt a kockázatot, hogy feleségül veszi Máriát, és azt a gyermeket, akit ő a szíve alatt hord, neveli. Tehát, hogyha nincs a hit, akkor nem jön létre a szent család, és nem választják az életet. Tehát a hit ugye az alapja gyakorlatilag a családnak és az életnek, és hogyha ezek az alapvető értékek megsemmisülnek, akkor gyakorlatilag ezeket semmivel nem tudjuk pótolni. Hogy egy kicsit ezt a három értéket ugye részleteire bontsuk. Ugye nézzük az első értéket, ugye az életet. Hogy mennyire egyértelmű manapság az, hogy az élet érték. Ti hogyan tapasztaljátok ezt, hogy ez mennyire egyértelmű az emberek számára, hogy az életünk az egy igencsak fontos és egyedülálló, megismételhetetlen érték?
Szerintem csak akkor jut eszükbe, amikor valamilyen probléma adódik. akkor döbbennek rá, hogy ez valóban így van. Egyébként abszolút természetesnek és magától értetődőnek veszik, hogy van. Hogy ők vannak, léteznek, megszületnek, és ők élik a kis életüket, és nem foglalkoznak ezzel, hogy ez milyen fantasztikus dolog.
Hát én azt látom, hogy nem tudják, mi az élet igazából az emberek, és hogy próbálják külső értékekkel, földi értékekkel megtölteni. Tehát azt gondolják, hogy az élet akkor értékes, hogyha van egy raheti pénzem, egy gyönyörű autó, meg egy csomó mindenem, ami ugye földi érték, és ahogy ezt halmozzák, ugye attól még üres lesz az igazi élet, ami igazán életet jelent. Én ezt látom leginkább.
Igen, valamelyik nap ugye beszélgettünk is valamilyen témáról, és akkor mondtad talán, hogy ugye mindent megkapnak ugye a fiatalok is, de még sincsen ugye semmiük. Tehát ugye ez biztos, hogy nagyon sokan átélik a mai világban, hogy megszerzünk mindent, megveszünk mindent, szinte megkapunk mindent, de még sincsen semmink, mert hát gyakorlatilag ugye azok az értékek, amelyek az életünket boldoggá teszik, vagy egyenes úton terelgetik, pontosan azok hiányoznak, vagy azokat öljük ki azáltal, hogy mindent pénzen akarunk megvenni, vagy teljesen másképp értelmezzük azt, mint ahogy kellene. Hát ez is egy érdekes jelenség a mai világban. Ugye, de hát látjuk azt, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik az életet mondjuk alapvető értéknek tartják. Ugye mindig úgy szoktunk szörnyűködni, amikor Felsőhámorba, vagy Lilafüredre, vagy valahova Ómassára megyünk misére, hogy ugye mennyien ugye játszanak az életükkel gyakorlatilag ugye a felelőtlen motorosok, vagy biciklisek, vagy azok az autósok, akik egyáltalán nem nézik semmibe a szabályokat, és száguldoznak a turisták által legforgalmasabb helyeken, vagy egyszerűen olyan veszélynek teszik ki a saját életüket, ami elképzelhetetlen egy normális ember részéről, hogy most mi értelme van annak, hogy a saját életemet kockáztatom. Hát ez valószínű, hogy mind ezek ilyen hangos üzenetek arra, hogy nem tudjuk, hogy miért érték az élet. És hát ugye ez azért egy kicsit elszomorító, vagy elkeserítő, hogy ebben felelősségünk van mindnyájunknak, hogy vajon az embertársaink, vagy a családtagjaink mennyire tartják értéknek az életet, és ha igen, akkor miért igen, hogy tudunk erről beszélgetni otthon, hogy az élet érték, vagy hogyha nem tartják értéknek, akkor észreveszem-e például a családomban, hogy a gyerekem, az unokám, vagy valaki a családtagom ugye az élettel értéktelenül bánik, és hogy tudunk erről beszélgetni, hogy elkerüljünk esetleges tragédiákat, ugye mondjuk olyan élethelyzeteket, amelyeket meg lehetne előzni mondjuk azzal, hogy tanúságtevő módon élünk, vagy tudunk beszélni otthon a problémákról. Úgyhogy talán így az első pontnál, az életnél erre szeretnénk a mai műsorban fölhívni a figyelmet, hogy beszéljünk arról, hogy az élet érték. Tudjunk erről otthon beszélgetni, merjünk erről beszélgetni, merjünk kérdéseket feltenni, merjünk problémákat feltárni és tudatosítani azt, hogy igen, az élet érték, és hogy miért érték nekem az élet. Válaszolnunk kell ugye erre a kérdésre. Nézzük a családot. Hát talán erről órákat lehetne beszélgetni ma a mai világban, vagy akár régen is, hogy mit jelentett az, hogy a család érték, és mit jelent az, hogy most már nem érték, vagy mi lesz a családnak a jövője egyáltalán, ugye ezt nem tudjuk. De most mondjuk optimálisan és pozitívan nézve, ugye a család témáját, ugye a családok éve is van most, ugye az Amoris Laetitia család évet hirdette meg a pápa, hiszen az évfordulója volt ugye Szent József ünnepén az Amoris Laetitia enciklika kiadásának megjelenésének, és ennek örömére, vagy ennek a jubileumnak örömére ugye a családok évét is meghirdette a pápa a Szent József év mellett, hogy a családra tekintve milyen értéket tudunk kiemelni mondjuk a család, hogyha így ez a gondolat ott van a fejünkben, vagy a szívünkben, hogy család, akkor mi az az érték, vagy mi az a gondolat, amit most itt ki tudnánk emelni hirtelen ebből a alapértékből, ami ugye elhangzott, hogy ez is az alapértékek közé tartozik.
A család számomra, pedig én csonka családban nőttem fel, de sokat mondták ezt a hasonlatot, és nekem ez tetszik, és valóban így gondolom, hogy a tűzhely, tehát hogy a szeretetnek az alapja igazából onnan indul ki, tehát ott születik a szeretet, igazából az a megtartó, és ezért is akarja nagyon a sátán ugye szétverni a családokat, hogy a szeretet is megszűnjön tényleg végleg így a világban. Ezáltal, tehát én nekem ez jut eszembe a családról, és egy mérhetetlen nagy biztonság, mert egy család szeretetben és hitben él, tehát egy keresztény családot veszünk, szeretetben és hitben él, ahogy azért mi is ugye csonka családként, akkor igenis megkapunk mindent az Istentől, minden kegyelmet ahhoz, hogy leküzdjünk olyan problémákat, amik ugye az életben jelentkeznek.
Igen, de csak egy kicsit reagálva, hogy arra, amit mondtál, ugye, hogyha Ferenc pápának a családévét meghirdető beszédét olvasgatjuk, akkor abban pontosan egy ilyen gondolat van, hogy te azt mondtad, hogy a család az tűz. hogy egy tűzhely, aminek ugye melege van, és pont azt mondja Ferenc pápa, hogy a család az a hely, ahol a szeretet melegét, ugye az Isten szeretetének a melegét felfedezzük. És hogy minden egyes embernek a Földön szüksége van arra, hogy a család szeretetét, a családban megszülető kapcsolatokat megtapasztalja. Tehát aki nem tapasztalja meg a családon belül a kapcsolatoknak a fontosságát, az ugye soha az ő saját életében sem tudja teljes értékűen megvalósítani. Tehát éppen ezért fontos, hogy lehet, hogy a családban történt egy törés, vagy valamilyen bűn, ami szétválasztotta a családot, de fontos, hogy akik megmaradtak, azok továbbra is megéljék a szeretetnek ezt a bensőségességét, amit egy életen át utána tovább viszünk. Mi lehet a végasztalás, hogy hogyan élheti meg egy csonka családban lévő az örömet, a család örömét, mert ő mondhatja azt most valaki, hogy őt otthagyta a férje, a feleség, és emiatt szenvedett, most mi ebbe az öröm? Hogy hogyan találhatja meg az örömet?
Hát így, hogy az örömet hogyan, azt nem tudom igazából választ, nem tudok ráadni, de az, hogy nekünk mi volt a megoldás, az mindenképpen az egyéni Isten kapcsolatok. Tehát az, hogy olyan ima életünk legyen, olyan stabil legyen, és az Isten kapcsolat minden, hogy ő tényleg csak annyit nyújtjuk felé a kezünket, és ő ki tud minket emelni ebből, hinni abban, hogy ő megment minket abból a helyzetből, mert ugye senki nem kap többet, mint amennyit elbír, és hogy nyilván meg is kell tanulnunk azt belőle, amit tanítani akar ezáltal az Isten, hogy ilyen helyzetet megenged az életünkben. De mindenképpen a személyes Isten kapcsolat nagyon fontos, és ezáltal egyébként gyógyultak nálunk is a családon belüli kapcsolatok. Az imáltal, tehát hogy tényleg mindent Istenre bízni, imádkozni, és ő mindent meg fog oldani. Ilyenkor nagyon kilátással annak tűnik szerintem. Tehát akkor én 10 éves voltam, ugye most már azért jóval több vagyok, de mindenféle kilátástalannak tűnt, de mindenféleképpen az, hogy a hit ajándéka az fantasztikus volt, és nagyon-nagyon, most is az nyilván, de nagyon sokat jelentett.
Timi, neked, mint főállású feleségnek és anyukának mit jelent a család, mint érték?
Nyilván Krisztel elmondta a szeretetet, az mindenképpen nagyon fontos. Én amit még kiemelnék, az a bizalom. Ugye beszéltünk arról, hogy az élet fontosságáról a családon belül is beszélgetni kell, vagy beszélni kell. szerintem bizalom nélkül ez nem megoldható, meg nem lehetséges, mint annyi minden az életben. És pont ezért szerintem a csonka családoknál is ez a probléma, ugye, amikor a bizalomvesztés van, hogy ebből, ha valaki nem hisz, borzasztó nehéz újraépíteni bármit is. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos.
Így, mert a bizalom az ugye mindennek az alapja, még az életnek is az alapja, mert hogy az Isten azért engedi meg az életet, mert bízik abban, hogy az ember felismeri az ő akaratát az élete folyamán, és meg tudja valósítani. Tehát ugye ezért szoktuk azt mondani, hogy senki nem születik véletlenül a földre, tehát nincs olyan élet, ami véletlenül született volna. És ezt kell felfedeznünk, hogy esetleg, amit én nem úgy terveztem, vagy nem úgy tervezek, vagy nem úgy gondolok, és mégis úgy alakul, hogy valami a célja az Istennek, hogy vajon miért akarta ezt így, miért engedte ezt így. Tehát véletlen élet nincs, olyan élet, ami csak úgy besikerül, ami véletlenül születik, mert hogy ez a bizalom, ez az ős bizalom, hogy Isten bízik abban, hogy az az élet, amelyet ő akar, az a célját el is éri. Hát ez aztán utána sok múlik rajtunk ezen, hogy, vagy ebben, hogy milyen szerepünk lesz, és mit tudunk vállalni, és milyen példát tudunk adni, mit tudunk megteremteni ezekből a körülményekből. Persze ezt is ránk bíz az Isten, hogy az életet adja ajándékba, de a felelősséget mellé, hogy vajon mennyire tudom én ezt megélni, ez amiről beszéltünk, vagy mennyire élek vissza a szabadságommal, de az, hogy véletlen élet nincs, ez biztos. Ugye érdekes, Ferenc pápának a családról szóló, vagy a család évéről szóló kis megnyitó beszéde, és ugye Ferenc pápa mindig próbál tárgyilagosan és konkrétan fogalmazni, és ebben is van egy nagyon érdekes gondolat, ezt gyakran szoktam mondani ugye házas pároknak, vagy egyes pároknak. Azt mondja a pápa, hogy ha összevesztél a pároddal, a házastársaddal, a jegyeseddel, vagy a gyermekeddel, akkor mindig békülj ki, mielőtt lemegy a nap. Azt mondja, hogy semmi jót nem várhatunk a másnapi hidegháborútól. A családban három szó van, amelyet mindig meg kell őrizni. És akkor idézem a pápát, azt mondja, hogy ez a három szó szabad, köszönöm, sajnálom. Azt mondja, az első szó a szabad. Azért fontos, hogy ne roncsunk bele mások életébe. Szabad, megtehetem ezt? Mit szólsz hozzá? Soha ne legyél tolakodó, erőszakos. Ez az első szó. Utána jön a köszönöm. Sokszor segítjük egymást, hogyha megköszönünk dolgokat. Mondjunk mindig köszönetet. A nemes lélekben hála lakik. Ezért fontos, hogy kifejezzük, köszönöm. A legnehezebben kimondható szó a harmadik, a sajnálom. Mert mindig csinálunk olyan dolgokat, amelyek rosszak, és sokszor előfordul, hogy valaki sértve érzi magát. Éppen ezért fontos, sajnálom, sajnálom. Ne felejtsétek el ezt a három szót, szabad, köszönöm, sajnálom. Ha egy családban, a családi környezetben ez a három szó megvan, akkor az a család jól működik. Eddig az idézet Ferenc pápától, hogy ez is világos és egyértelmű, hogy csak akkor működik ez, hogyha az, amit ti is mondtatok, hogy a bizalom, ez a családnak az alapja. Bizalom az Istenben, és bizalom abban, akit mellém rendelt az Isten, vagy akit gyermekül adott nekem az Isten. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amit ránk bízott az Isten, azzal hogyan élünk. Ugye az élettel, a családdal, ugye, és a hitünkkel, ami a harmadik. Miért érték a hit? Ez egy nagyon nehéz kérdés talán, hogy miért érték a hit. Ugye, de hát már egy fontos szempontot kiemeltünk, hogy például a hit az, ami a mélypontokból felemel bennünket. Tehát ugye egy ilyen híres gondolat, ugye az egyházatyák tanításából, hogy aki térdre tud ereszkedni, az mindig fel is tud állni. Hogy aki egyszer letérdel az Isten elé, azt az Isten mindig fel tudja emelni, hogyha a szíve nyitott. Tehát ugye a hitnek ez egy nagyon fontos szerepe az életünkben, hogy az emberi dolgokból kiemel. Tehát olyan lelket, olyan szívet ad az embernek, vagy olyanná alakítja a szívet, a lelket, amelyben ugye megvannak ezek az erények, ugye az alázatosságnak és a bizalomnak az erénye. Tehát talán ez az egyik szempont, ami szerintem fontos a hit, amiért szerintem fontos a hit. Nem tudom, hogy szerintetek miért fontos a hit. Milyen lehetőséget teremt meg a hit még az értékek sorában?
Támasz nyújt. Szerintem minden napokban, tehát nincs az a helyzet, amiben nem tud segíteni.
Hát nekem pedig mostanában nagyon sokat adok hálát a hitemért, hál' Istennek. Korábban azért nem fordult ez elő, szégyellem is magam miatta, de úgy gondolom, hogy ettől színes az életem, a hittől. Tehát, hogy olyan számomra, mert nagyon sok olyan ember vesz körül, aki nem hisz, tehát ateista, és látom azt, hogy az én életem színes, és ezért adok hálát, mert nem csak az, hogy színes, hanem csoda minden nap. Tehát rengeteg csoda történik velem, minden, máshogy értékelem az életet, úgy gondolom, a hit által, mint azok az emberek, akik nem hisznek.
Így van, és hát nyilván nagyon sokan azért nem hisznek talán, és egy kicsit így ezzel szeretnék áttérni így a műsor végén, ugye arra a témára, ami ezután következik, ugye az irgalomra. Nagyon sokan azért nem hisznek, mert egyszerűen nem tapasztalják meg az életükben, hogy irgalmas az Isten. Tehát nem tapasztalják meg azt, hogy van újrakezdés, van új lehetőség, és talán újra visszakapcsolhatjuk ahhoz, hogy azért nem, mert nem éri át azt, hogy az élet mekkora érték, azért nem, mert nem éri át, hogy a bizalom mekkora ajándék, nem éri át, hogy a család, hogy mind egy pont köré épül föl, az Isten köré gyakorlatilag. Tehát ha nincs Isten, legalábbis ugye az én nézőpontom vagy bevallásom szerint, akkor fölösleges a bizalom, mert akkor miért kellene megbízni, ugye fölösleges a hit, mert ha nem létezik, akkor minek kell hinni, és hogyha ezek a tartóztopok ugye hiányoznak, akkor hát marad valamiféle érték, ugye a család, vagy a kapcsolatok, de az csak ideig, óráig, ugye ilyen tengő-lengő kapcsolatok, ami nem tartós, mert ugye ezek az értékek, vagy ezek az oszlopok hiányoznak belőle, és ugye hát ennek mind az alapja az, hogy megtapasztaljam az Istennek az irgalmas jóságát. És ugye tudjuk, hogy a teológia azt tanítja, hogy nincs igazság irgalom nélkül, és nincs irgalom igazságosság nélkül. Tehát az Istenben ez a két tulajdonság egyformán van jelen, az irgalmasság és az igazságosság. Az, hogy ugye szabad akaratot kaptunk, tehát az Isten ránk bízza a világot, az életet, de mellé felelősséget kapunk, tehát az irgalom és az igazság. Tehát dönthetünk, ahogy akarunk, de vállalnunk kell a tetteinknek a következményeit. Hát ugye nem is lenne értelme az életnek, hogyha nem lenne felelősség, mert akkor tényleg mindenki azt tehetne, amit akar. És nagyon sokan, Ferenc pápa mondja, hogy nagyon sokan azért nem jutnak el az Isten irgalmasságának a megtapasztalásához, mert a saját nyomorúságukat állandóan magukba hordozzák, és azt újra fölemlegetik. Azt mondja a pápa, hogy meg kell tanulnunk odaadni a nyomorúságunkat az Úrnak. Meg kell mutatni neki az eleséseinket, meg kell mutatni neki, amit magamba tartok, egy lelkiismeret furdalást, egy bűnt, egy múltbeli sérelmet, vagy neheztelést, vagy gondolatot egy másik személyről, mert amíg ezeket magunkban hordozzuk, addig ugye saját magunkat zárjuk el az Isten irgalmától. Mit van, amit még nem adtál oda az Úrnak, kérdezi a pápa. Hát erre a kérdésre mindannyiunknak saját magunknak kell válaszolni, de azt mondja, hogy térjünk vissza, fedezzük fel az újrakezdés lehetőségét, és azt mondja nagyon érdekes gondolat, hogy az újrakezdés mindig a saját gyengeségeinken keresztül tapasztalható meg a legjobban. Csak így a műsor végére esetleg erről egy tapasztalatot, hogyha meg tudtok osztani, hogy ti már éltetek-e át ilyen élményt, hogy volt-e ilyen élményetek, hogy a saját gyengeségeiteken keresztül az Isten megszólított és megmutatta az irgalmát.
Nekem volt egy ilyen élményem, egy nagyon sok is, de egy nagyon-nagyon nagy így az elején rögtön, hogy nagyon foglalkoztatott az, hogy mi az a fal Isten is köztem az imádságban, hogy miért nem tudom teljesen megnyitni a szívem, és miért nem tudok ráhangolódni igazán Isten, pedig nagyon akartam. És akkor ugye feljöttek a gőgök, tehát hogy mely területeken vagyok gőgös, és amikor erre rájöttem, akkor bennem olyan öröm volt, én csodálkoztam is, hogy ez ilyen nagy öröm, hogy Isten nem fájdalmasan mutatta meg ezt nekem fájdalmakkal, hanem amikor így eszembe jutott egy-két történés, és így folyamatosan világította meg a múltban történt eseményeket, és hogy így rájöttem, olyan öröm volt bennem, és olyan hála, nagyon örültem neki, és hogy azóta is így próbálom ezeket a dolgokat így magamban, úgymond így magamat lebuktatni, úgymond. De hogy igazából ez egy kérdés, mert én ugye nem értek ehhez, de nem lehet az, hogy az Istennek a irgalmasságát azt a családban tapasztaljuk meg, ezt az újrakezdés lehetőségét. Először, mert szerintem egy gyerek az újrakezdés lehetőségét a szülei által, meg a szülei iránta való irgalmasságán keresztül tapasztalja meg.
Igen, hát ez pontosan így van, ugye, mert az előbb is mondtam, amit a gyerek megtapasztal a családban, később abból él. Tehát ezért szoktam mindig az óvodában mondani a szülőknek, hogy ugye amit elrontanak az első 5-6-7 évben a gyerek nevelésében, azt soha nem lehet helyrehozni. Tehát az egy életen át benne marad a gyerekben, lehet, hogy lehet javítgatni, de azért az emlékek, a sérelmek, a neheztelések azért ott maradnak szépen. Tehát mindig az első 5-6-7 évet kell keményen úgymond meghúzni, hogy utána mondjuk gyümölcsöző lehessen egy élet, hogy lehet, hogy mi egyszer-kétszer úgy éljük át, hogy nincs új lehetőségünk, de az Isten mindig átjavítja a mi gondolatainkat, és mindig ad egy új lehetőséget, és visszaküld a játékba. Ezt én idézőjelben mondom, tehát visszaküld az életbe, bennünket is az Isten mindig megajándékoz ezekkel az új lehetőségekkel. Van, amikor egy kicsit szigorúbb, és akkor úgy úgy meghúzza a határt, hogy na most egy kicsit érezzük a súlyát annak, hogy mit tettünk, vagy hogyan tettük, vagy rosszul döntöttünk, de utána az utolsó döntés az Istennek mindig az, hogy átjavítja az egyik számot a homlokunkon, és azt mondja, na menjél vissza a játékba, és kapsz egy új esélyt, hogy küzdjél, és kapsz egy új esélyt a nyereséghez, és ugye nekünk a legnagyobb nyereség az a mennyország. És addig fog visszaküldeni Isten a játékba, és annyiszor ad új esélyt, amíg úgy ki nem kupálódunk, hogy megint átéljük a csalódás érzését, de azért, hogy ennek következtében, hogy fejlődjünk is, és vissza tudjon bennünket küldeni a játékba, hogy utána örömmel tapasztaljuk meg, hogy hát még kaptunk egy esélyt, és hogy milyen nagy élmény ez, hogy kaptunk egy újabb esélyt. Hát ez az irgalmasság, hogy a gyerekjátékon keresztül megmutatható, és hát így van, tehát ezért is nagyon fontos, hogy leszűrve a második részéből az adásnak, hogy otthon ne felejtsünk el új esélyt adni egymásnak. Ez talán egy ilyen végszónak vagy zárszónak tökéletes, hogy adjunk új esélyt a másiknak, mert mi is elvárjuk azt, hogy nekünk adjanak új esélyt, és nekünk is jól esik, hogyha új esélyeket kapunk, hogy tanuljunk meg adni, mert hogy Ferenc pápa mondja, hogy az a szív, amelyik adni tud, az a legjobb és a legérgalmasabb, a legbefogadóbb szív az Istennel szemben is. Hát így kívánunk minden kedves rádióhallgatónak további kellemes rádiózást, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.